Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Szinte már óráról órára változnak a Nagy-Británia uniós kilépésével összefüggő fejlemények. Mai adásunkban egy szerda délutáni látleletet tudunk adni a Brexitről. Hamarosan erről hallhatnak. De előtte a 2021-től hatályos keretköltségvetésről, amit még a jövő májusi európai parlamenti választások előtt el akartak fogadni. Mostanra azonban biztossá vált, hogy ez nem fog menni. A következő cél az egy éven belüli rábólintás. A legfrissebbekről kérdezem Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét.
Az Európai Uniós csúcs találkozó is ezt meg fogja erősíteni, hogy az lesz a kívánatos cél, tehát nem kötelezettségvállalás, de kívánatos cél most, hogy ezt a költségvetési alkot, ugye, mert 2021 és 2027 közötti finanszírozásra vonatkozik az Európai Uniónak, legkésőbb 2019 őszén nyilvessék. Hát tulajdonképpen ez lesz az első hivatalos jele annak, hogy a tagállamok végleg lemondtak annak lehetőségéről, hogy még ennek az Európai Parlamentnek az idején fogadják el, állapodjanak meg a következő pénzügyi keretről.
Amióta beterjesztették ezt a keretköltségvetési tervezetet, mi történt?
Először is ugye két elnökség bajlódott vele, ugye akkor éppen a polgári elnökség volt júliusig, ők igazából egy ilyen tisztázó részt kezdtek el a tanácsban, ugye az Európai Bizottság előterjesztett, tette a költségvetési keretre vonatkozó javaslatát, és plusz 43 jogalkotási javaslatot, ami különböző szektorokra vonatkoznak, a kohéziós politikától kezdve, a közös agrárpolitikán át, az innovációs és kutatási keretprogramig. Tehát ezeket gyakorlatilag ez egy óriási nagy jogalkotási dömpinget feltételez. A bolgárok elkezdték ennek a tisztázását, az osztrák elnöksége hárult a feladat, hogy aztán utána ebből elindítson egy munkát. És az osztrákok tulajdonképpen minden várakozás ellenére, szerintem szándékosan az elején visszafogták a várakozásokat, ehhez képest nagyon gyorsan haladtak a szakértői munkával, aminek az lett az eredménye, hogy most az osztrák elnökség végére lényegében az asztalon van egy beszámoló az eddigi elvégzett munkáról, és egy tárgyalási keretnek nevezett dokumentum, ez egy 50 oldalas dokumentum, ami tulajdonképpen azokat a fő témákat veszi és opciókat veszi számba, egyelőre egyébként számok nélkül, tehát konkrét költségvetési számok nélkül, amelyekről majd a politikai vitát megnyithatják az állam és a kormányfők. Ez egyébként most történik ezen a héten, amikor is ugye az Európai Tanács összeül, és az első érdemi vita lesz a következő keretköltségvetésről. Tehát azt lehet mondani, hogy most a költségvetési vita átlép egy új szintre, a szakértők kezéből átkerül a politikusok szintjére, akik a különböző opciókat megvitathatják.
Ugye a Juncker Bizottság, az Európai Testület utolsó munkanapja 2019. október 31-e, Donald Tusk pedig december 1-ig marad a posztján. Addig dűlőre lehet-e jutni a költségvetést illetően, a keretköltségvetést illetően, vagy még tovább, adott esetben 20-ra tolódik át ennek az elfogadása? Hogy látod most onnan Brüsszelből?
Igen, tehát arra szerintem továbbra sincs garancia, hogy a 2019 őszén sikerül megállapodni. Azért látni kell viszont, hogy számos év szóva mellett, hogy ezt a kérdést ne hagyják tovább 2020-ra átnyúlni, hogy a fő kérdés az ilyenkor az lesz természetesen, hogyha nagyon elhúzódnak a tárgyalások, mint az előző alkalommal, akkor bizony egy olyan helyzetbe kerül az Európai Unió megint, hogy lesz egy olyan 1-2 éves időszak, intervallum, amikor gyakorlatilag megállnak az Európai Uniós forrásoknak a folyósítása, legalábbis az új keretköltségvetés a tagállamoknak. Teljesen nem állna meg, mert hiszen tudjuk, hogy van némi ráhagyás a keretköltségvetésben a jelenlegi szabályok szerint, tehát ugye ha véget ér 2020-ban a most folyamatban lévő keretköltségvetés vagy pénzügyi keret, akkor még 2023-ig tart, amíg kifutnak a pénzek. Tehát ettől nem kell tartani, viszont az új pénzeknek az elköltése a projektekre, beruházásokra kislekedni fog, és az Európai Unió lehet, hogy két év múlva nem lesz olyan kedvező gazdasági helyzetben, konjunktúra helyzetben, mint most van. Tehát minden amellett szól, én is úgy gondolom, hogy utána viszont gyorsítsák föl a tárgyalásokat. Ami érdekes ebben a 2019 őszi időpontban, dátumban, az valóban az, hogy ez egy ilyen átmeneti köztes helyzet, hiszen már új Európai Parlament lesz, miközben ugye az Európai Bizottság 2019. október 30-én áll fel a Juncker-féle bizottság, igaz, ekkor már tudni fogjuk Juncker utódjának a nevét, és az új bizottság, az új biztosoknak a kinevezése, pontosabban a meghallgatása is meg fog történni.
Nem blokkolódnak le ilyenkor különböző történések? Tehát egy nyár és ősz között? Pontosabban ebben a néhány hónapban? Amikor megalakul a parlament, de még mondjuk a hivatalban van a régi bizottság néhány hónapig.
Igen, tehát tulajdonképpen ugye nyilvánvalóan az lesz, hogy lesz egy időszak, amikor a maga az Európai Parlament áprilisban befejezi majd a munkát, föláll a régi parlament, és lesz egy pár hónap, amikor tulajdonképpen nem fog történni jogalkotás szempontjából semmi. Egyrészt az ugye, hogy a kifutó parlament ugye már nem végez munkát, mindenki elmegy kampányolni, az új parlamentnek meg jó idő kell, mire egyáltalán föláll, elosztják a különböző posztokat, és elkezdődik a jogalkotói munka, átveszik. A fedett költségvetés viszont, ugye tudjuk az alapvetően, most amiről beszélünk, az arról szól, hogy a tanácsban, az Európai Tanácsnak hárul, annak az elfogadása egyhangú döntéssel. Azt a munkát nem feltétlenül a parlamentben kell most majd elvégezni, hanem az Európai Tanácsban is. Amit az Európai Tanács most vállalni fog, vagy legalábbis egy kívánatos célként fog maga elé tűzni, az az, hogy az Európai Tanácsban legyen egy politikai megállapodás 2019 őszére. És ez még elképzelhető úgy is, hogy még a régi bizottsággal, de akár az új bizottsággal időben, és Tuskkal, vagy Tusk nélkül, vagy Tusk utódjával. Tulajdonképpen ennek igazából a nagyon nagy jelentősége nincs, az tény és való, hogy a rövidebb, tehát a korábbi koreográfia mellett szólhat az, hogy akkor még hivatalban lesznek az előző bizottságnak, igazából már Bína Kacsa biztosai és elnöke, de ezt egy új elnökkel, új bizottsági elnökkel és új európai tanácsi elnökkel, aki éppen akkor kerül bele mondjuk ebbe a forgatagba, nyilvánvalóan kicsit nehezebben, kevésbé valózottabban lehetne megállapodni.
A jövőből egy kicsit térjünk vissza a jelenbe. Hogy látod most, melyek a legnagyobb vitapontok ebbe a költségvetési tervezetben?
Először is tulajdonképpen valószínűleg a legfontosabb vitapont az, hogy mekkora legyen a költségvetés. És itt alapvetően két táborról beszélhetünk. Az egyik tábor azt mondja, nettó befizetőkről van szó egyébként Ausztriától, Dánián keresztül Svédországig, 4-5 országról, akik azt mondják, hogy ha Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, kevesebb tagállam a kisebb költségvetési indokot az Európai Unió. Legyen 1%, tehát a nemzeti összjövedelemnek az 1%-át költse az Európai Unió a jövőben, tehát 2-7 év alatt a közös kiadásokra. Ezzel szemben vannak ugye azok az országok, például Magyarország is, a nettó kedvezményezettek, amelyek azt mondják, hogy igazából új feladatokat is vállal az Európai Unió, miközben a régi politikákat, mind a közös agrárpolitika, vagy a kohéziós politika is méltányosan finanszírozni kellene, ezért egy sokkal magasabb szinten kellene megállapodni. És van az Európai Bizottság, amelyik a javaslatával a kettő közé próbálta bepozícionálni magát, a GNI 1,114, tehát 114%-ával, ami még így is magasnak tartanak, sokan mások pedig kevesebbek. Ez az első kérdés igazából. A másik pedig valóban az, hogy mi legyen ezekkel a közös agrárpolitikával és a kohéziós politika finanszírozásával, hiszen úgy néz ki, hogy az Európai Bizottság úgy próbált maga számára pénzügyi mozgásteret teremteni az új politikák finanszírozásához és a brit kilépéssel járó negatív következményeknek a kezeléséhez, hogy hozzányúlt, méghozzá elég erőteljesen ez a két politikai kiadásokhoz. Ennek a szinten tartását az Európai Bizottság nem javasolt, és nehéz elképzelni azt, hogy hogyan lehetne megőrizni azokon a kiadási szinten. De ez ugye látjuk, hogy ez a fölállás különösen kedvezőten olyan országok számára, mind a közép- és kelet-európai országok, amelyeknek a nemzeti pénzes borítékának a nagy részét ez a két tétel, tehát a közös agrárpolitika és a kohéziós politika teszi ki. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És akkor ugye van egy olyan kérdés is, hogy hogyan változnak pénzfelhasználásnak a szabályai. Van egy olyan tendencia a nettó befizetők részéről, ők szeretnék minél szigorúbbra venni, minél több feltételt támasztani a pénzek felhasználásának, aminek természetesen a másik oldal, akik a kedvezményezettek, nem örülnek. És ezek közé tartozik, ebbe a körbe tartozik a feltételesség körébe, a kondicionalitás körébe, az a jogállamisági fék is, vagy mechanizmus is, amit a bizottság javaslata, ugye az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelmére született, de aminek a jogosságát, a jogszerűségét ebben a formában hangsúlyozom, maga a tanácsnak a jogi szolgálata is valahol megkérdőjelezte. Ennek ellenére az osztrákok által fölállított tárgyalási keretnek egy is részét képezi, tehát arra kell felkészülni, hogy a jogállamisági mechanizmusban valószínűleg lehet valami, de ezt majd ki kell tárgyalni, és konkrét kritériumokat kell támasztani azt illetően, hogy mely az a pont, amikor azt lehet megállapítani majd, hogy egy országban úgy sérülnek a jogállami alapelvek, hogy azok tényleg zavarják az uniós keretköltségvetés vagy a költségvetésnek a végrehajtását.
Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. A hírek után folytatódik a brüsszeli hét.